Akkor folytatjuk testvérek a Efezusi levél tanulmányozását, keresve valóban, ahogy az imádságban is elhangzott, Istennek az üzenetét. A második rész 11. versétől a fejezet végéig a 22. versig olvassuk Isten igéjét. Tehát Efezus 2, 11-től. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok vagy nemzetek voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában, megbékeltette mindkettőt egy testben, az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommán növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a szellem által. Amikor az efezusi levelet tanulmányozzuk, akkor egy kettős érzés vagy gondolat van bennünk. Egyik oldalról olyan szellemi magasságokba emel Pál apostol, ami tényleg úgy elszakít bennünket a földtől, és valami egész más perspektívából nézzük Isten népét, a mi megváltásunkat, az Úr Jézus Krisztust, és aztán utána látunk a mindennapi élet, a házasság, a gyerekek, a szolgák, az uraknak az életét, hogy hogyan is lehet Isten szerint való módon élni. Tehát, hogy így mondjam, az elmélet és a gyakorlat egy összefüggésben ebben a levélben benne van. Nem voltam itt, amikor az első alkalom volt a bevezető. Én olvastam az számomra egyik legkedvesebb keresztény írótól, a John Stottnak a Efezusbeli magyarázatát, és nem is nagyon tudok tőle elszakadni. Az az igazság, hogy olyan igaznak, jónak látom, hogy a felosztást mindenképpen elmondom a testvéreknek, és mindenki úgy ossza be magának az efezusi levelet, ahogy majd a testvérek, vagy így mondjam, elmondják és felvezetik, de szerintem az ő felosztása egyfajta mankó és segítség lehet arra nézve, hogy hogyan tekintsünk az efezusi levélre, és most ennek a második részével szeretnék egy kicsit foglalkozni. Ő azt mondja, hogy az első rész első versétől a múlt alkalom 10. verséig az új életről van szó. És erről hallottunk elég részletesen a mostani, vagy 11. verstől a 3-ről 21-ig, tehát az még a következő fejezetben is fog tartani, az új gyülekezet, az új eklézsiáról beszél Pál apostol. Utána a 4. rész és az 5. rész 21. verséig az új követelményeket fogalmazza meg Pál apostol, és az utolsó része a fejezet végéig az új kapcsolatokról. És azért érdekes ez a rész, amit most is olvasunk, mert azt lehet mondani, hogy igazából nagyon kevés gyakorlati oldala van, imittam ott felbukkan, én a végén szeretnék egyfajta szemléletben egyfajta gyakorlati gondolatokat elmondani. Ugye úgy kezdődik ez a fejezet, hogy emlékezzetek. Tehát mindazok a hívő emberek, akik ott voltak Efezusban, vagy akik itt vagyunk ezen a mai istentiszteleten, jó arra odafigyelni, hogy honnan jöttünk mi ki. Honnan érkezett a mi életünk, és erre bátorít Pál apostol, 5 pont van, hogy mivel foglalkozunk, de előtte azért ezt az érdekes mondatot úgy, ezt is mondom, több kommentárból átdolgozom magamban, hogy miért ilyen kicsit ilyen bonyolultan írja le Pál apostol, hogy egykor ugye nemzetek voltatok, és akkor körülmetéletlenek voltatok, a körülmetéltek szerint, és ezzel azt vezeti be, hogy milyen óriási űrtátong a két nemzetség között. Azt akarja bemutatni, hogy a zsidók és a nem zsidók között egy elválaszthatatlan fal volt, és ez az elválaszthatatlan fal több volt, mint egy elválasztás, hanem ez egy ellenségeskedés volt. És hogy idézőjelben Istennek milyen hatalmas munkája volt, hogy ezt lebontsa. Egy kommentár azt írta, mintha egy kicsit Isten ezt előidézte volna azáltal, hogy hát kiválasztott magának egy népet. És ő rájuk az ő áldását csak rajtuk keresztül adta meg ennek a földnek. Egy kicsit, ha visszalépünk Ábrahámhoz, akkor talán kiléphetünk ebből, és akkor mondhatjuk azt, hogy azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy Ábrahám által áldatik meg, ugye hit által minden nemzetség, és akkor nincs még Izrael. Csak ősatya. Ábrahám ősatya az araboknak is. Ábrahám ősatya a zsidóknak is. De azért azt látjuk, hogy nagyon nagy nehézség volt itt a zsidók és a nem zsidók között, és nekem most tűnt föl, pedig már kétszer voltam Izraelbe, és tapasztaltam, hogy nem is olyan egyszerű bemenni csak a templomnak a nyugati falához. Eleve ugye oda külön kell menni a férfiaknak, külön a nőknek, és ha még följebb akarunk menni az arab világnak a szent helyeihez, oda már ugye például zsidó ember nem mehet. Ehhez a részhez ugye, amikor volt a Salamoni templom, aztán most, amikor a Pál apostol írja ezt a levelet, akkor még ugye valószínűleg ugye állt a jeruzsálemi templom, akkor azt mondják, hogy egy 3 méter magas, 1,5 méteres fal választotta el a fogányok udvarát attól, ahova a zsidók bemehettek. És ezt se tudtam, nekem ez most jött le, hogy több helyen ki volt írva, hogy aki ezen átmegy, és nem zsidó, az a halálnak a fia, magára vessen. Annyira komolyan vették azt, hogy a szent és a nem szent, az Istentől való és a nem Istentől való, ez valahol, ennek nem szabad vegyülnie. És most erről kezdünk beszélgetni, erről kezd beszélni Pál apostol, hogy ilyen hatalmas dolog előtt állunk, hogy hogyan is bontotta le Jézus Krisztusban Isten ezt a választópalat. És akkor egy kicsit ugye visszatérve ahhoz, amiről itt elkezdtem, hogy emlékezzetek, akkor az embernek rögtön eszébe jut az, hogy amikor az Egyiptomból kivonultak, már a kivonulás dicsőséges napján már elrendeltetett, hogy majd amikor továbbmentek, akkor újra és újra. Évente emlékezzetek arról, hogy honnan jöttetek ki. Szóval nem csak nekünk, pogányoknak, akik ebből a nemzetségből tértünk, meg van szükségünk erre, amit Pál apostol mond, hanem szükségünk volt Izraelnek. Ugye aztán azt is tudjuk, hogy mint Isten népe, ahogy megemlékezünk az Úr Jézusról rendszeresen, ugye ez is egyfajta emlékezés a megváltónkra, a megváltásra, az Úr Jézus Krisztusra. És akkor mire szabad emlékeznünk? Erről ezt az 5 pontról nagyon röviden, inkább csak úgy címszavakban, esetleg egy kiegészített mellékmondatban szeretnék emlékezni, mert azt hiszem ez mindnyájunk számára, akik átadtuk az életünket, egyfajta jó emlékezés, és ahogy a Pécsi mondta ezt a három fiatalt úgy megelevenedett a szívem, hogy ez valami hatalmas dolog, amikor valaki úgy dönt, hogy én Jézus Krisztus mellett döntök. És hogy ők is majd, ahogy megy az idő, ezt az öt pontot végignézhetik majd. Nyilvánvalóan minél fiatalabb korunkba adjuk át a szívünket, talán annál kevésbé érzékeljük ennek a minden pontnak a súlyát. Ugye azzal kezdődik ez a sor, hogy Krisztus nélkül éltetek, és érdekes, hogy ezzel kezdi, és a vége pedig csak az, hogy Isten nélkül éltetek a világban. Szóval, mintha még ebben a felsorolásban is Pál apostolnak az a teológiája jön át, hogy Jézus Krisztus mindenben. Minden ő általa, és értetek teremtetett, és ezzel kezdi, hogy Krisztus nélkül éltetek a világban. Hát ezt tudtuk, akik megtértünk, hogy ez tényleg így volt. Aztán az Izrael közösségétől elkülönítve, nekünk semmilyen kapcsolatunk nem volt Isten népével. És ez akkor is igaz, hogyha már átléptünk az új szövetségbe, és még nem hívőként élünk, addig Isten népével semmi kapcsolatunk nem lehet, azon kívül, hogy beszélgetünk velük. Aztán azt mondja az ige, hogy Isten szövetségétől kívülálló, magyarul, hogy így szoktuk mondani, teljesen idegenek voltunk. Reménység nélkül éltünk, mint akinek nem volt pozitív jövőképünk, és ugye Isten nélkül éltünk ebben a világban, és ez még csak hagyján, ugye, hogy nélküle éltünk, ugye arról olvastunk a harmadik versben, hogy nem csak nélküle éltünk, hanem azáltal, hogy nélküle éltünk, nem akárkik voltunk, a harag fiai voltunk. Az Isten haragját kellett, hogy magunkon tudjuk, ha egyáltalán ezt felismertük. Aztán azt a gondolat jutott eszembe, hogy ez a múlt értékelése újra és újra talán éppen alkalmas lesz az úrvacsora kenyértörésnél is, ugyanez a gondolat, hogyha ott lesz bennünk, hogy Isten és emberek előtti önértékelésünket erősíti az ismételt megemlékezés, hogy honnan jöttünk. Ennek két oldala van. Nagyon hálásak leszünk azért, amit Isten tett, és ahogy még a világban is szokták mondani, ha valaki alacsony sorsból magasra jut, még a világért is azt mondják, milyen jó, hogyha valaki tudja, hogy honnan jött. Nem szalad bele a ló, nem nézi le a másikat, nem gondolja azt, hogy ő már sokkal-sokkal több, mint a másik ember, hanem marad ugyanaz az ember. Milyen csodálatos az, hogy eszembe jut a jó barátainál, amikor az egyetlen igaz barát, az azt mondta, én is olyan vagyok, mint te. Nem föntről, nem alulról ment hozzá, hanem teljesen egy szintről. Pedig akkor úgy érezte jók, hogy ő minden embernél nyomorúságosabb. Isten elhagyta, betegséggel megbüntette őt, és az összes gyermekét elvette. És ez Isten szerint való volt, hogy valaki úgy megy valakihez, hogy nem csak sajnálattal, hanem azzal az értékeléssel, hogy Isten szemében még egyformák vagyunk. Egyenlő értékűek vagyunk, nem egyformák. És akkor utána a 13. versben már átmegy Pál apostol a jelenbe. Ugye arról beszél, hogy akik nemzetekből megtért emberek, most már közel valóvá lettünk Istenhez, Jézus Krisztus vére által, mert tőle nagyon távol voltunk. És ez egy kulcsfontosságú mondat, hogy a lehetőség egyáltalán, hogy mi közel kerüljünk Istenhez, az Úr Jézus golgotai kereszthalála volt az egyetlen megoldás. Aztán érdekes ez a gondolat is, ami aztán itt végighúzódik ezzel a közelivel meg távolival, amit ugye egy kommentár nagyon szépen megfogalmazott, hogy ugyan a zsidók a hivatalosak, és ők a közelvalók, de a hit miatt nem voltak közeliek. De így fogalmazza meg, hogy a zsidók azok közelvaló nemzetség, mi pedig eleve távolvalók vagyunk. És erre újra rá kell döbbennünk, hogy mi tényleg nagyon távol voltunk Istentől. Aztán átlép a 14. versben, amikor arról beszél, hogy ő a mi békességünk, arról kezd beszélni, hogy a zsidó-pogány ellentétekre és csak az Úr Jézus a megoldás, aki az ő elszenvedett halála lebontotta a választfalat a két nemzetség között, és a megtért zsidók és a pogányok egy új nemzetségé válták Jézus Krisztusban, és ezt sokszor fizikailag nem így érzékeljük. Ez egy szellemi valóság. És úgy gondolom, hogy ez valami olyan fogalom és olyan egyetértést kell a mi szívünkben, ami hasonló például ahhoz, hogy azt mondja az ige, akármilyen bűnös ember, a megtért ember, azt mondja, hogy Isten az Úr Jézus Krisztusba ültetett a mennyekbe. Ő így lát bennünket. Hát ez valahogy úgy nem, ez úgy igaz is, meg nem is, ugye, a mi szemünkben, mert nem így látjuk magunkat. De Isten így lát. És úgy látja Isten, hogy az ő népét, és azt a népet, tehát a zsidó népet, és az új nemzetséget, az új eklézsiát, akik Krisztus Jézusban hisznek, azokat új nemzetségét teszi, és utána majd olvasunk egy új fogalomról, azt mondja, hogy új emberré teszi. És hogyan jött ez létre? Azt mondja az ige, hogy a tételes törvényeket az Úr Jézus betöltötte, azt mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse. Viszont azáltal, hogy ő ezt megtette, és kereszthalál által Isten előtt az ő szívét kiengesztelte, ezáltal eltörölte, vagy hogy így mondjam, érvénytelenítette a törvénynek az erejét. És így teremtett egy új embert. És mit tettünk mi ezért? Gyakorlatilag semmit. Mi ezt a kegyelmet, ahogy hallottuk, azt hiszem imádságban, hogy ilyen megelőző kegyelem, hogy még nekünk fogalmunk sem volt arról, hogy mi van ebben a világban, már akkor, illetve sokkal előbb Isten ezt megtervezte, és az Úr Jézus Krisztusban kivitelezte a mi megváltásunkat, Izraelnek a idézőjelben rendbetételét, a pogányoknak pedig a megtérését. És azt mondja a 16. versünk, hogy a kétféle nemzetséget megbékéltette egy testben Istennel. Megmondom őszintén, ezt úgy nem értettem, ezt a kommentárokkal egyetértve tudom mondani és egyetérteni azzal, hogy ez az egy testben kifejezés Jézus Krisztus földi halálára utal. Mert csak így volt lehetőség arra, hogy Isten megbékéljen velünk. És ez is előkerült egyik gondolatként, hogy kétfajta ellenségeskedés van, vagy volt ebben a világban, mert arról van szó, hogy mi emberek között is egy ellenségeskedés volt. Mi háttal születünk Istennek. Isten ellenségeként, akármilyen ártatlanok vagyunk, ahogy elhangzott a múlt héten is, hogy egy gyermek akármilyen ártatlannak születik, de az csak az emberi szemmel, isteni szemmel ő egy ellenség, mi egy ellenségei voltunk, és azt is tudomásul kellett vennünk, hogy nem csak mi voltunk Istennek az ellensége, hanem a másik irányból Istennek a haragja is rajtunk volt, és ezt a kétfajta ellenségeskedést szüntette meg az Úr Jézus Krisztus. Magára vette a mi bűneinket és az ítéletet, hogy elfordítsa rólunk Istennek a haragját. Egy kommentár azt írta, nekem nagyon tetszett, csak kicsit olyan félelmetes még olvasni is, hogy Krisztus ugyan szó szerint megölte vagy elpusztította az ellenségeskedést, és valaki azt írta, Krisztus megöletett, de a megöletett maga is ölt. De nem embert. Nem emberi lényt, hanem az ellenségeskedést. Mert szó szerint ezt mondja Pál apostol, hogy ezt megölte, érvénytelenítette, hatálytalanította. És ugye, ha ez az Istennek a terve és ajándéka az emberiségnek, akkor most ez mindenkire igaz? Hát nem. Csak azokra igaz, akik mindezt hitben meglátjuk, elfogadjuk, és ez csak a hitben lehet a miénk. Ez egy olyan lehetőség, amit valaki egyszer úgy fogalmazott meg, hogy milyen az Isten ajándéka. Levette a tanár úr vagy a lelkész a arany óráját, és azt mondta, gyerekek, aki kijön ezért az óráért az övé. A gyerekek gondolkoztak, de nem hitték el. Egy valaki fölállt, fölemelte, és azt mondta neki az az ember, hogy ez a tied. Hogy valami olyasmiről van szó, amit mi el se tudunk képzelni, föl se tudunk fogni, ez egy gyenge példa, de azt gondolom, hogy értjük ennek a mélységét és súlyát. És utána milyen érdekes, hogy ugye azzal kezdődött ez a mondat, hogy ő a mi békességünk. És ez is érdekes, hogy az Úr Jézus ezt használta, de amikor ennek már megjött, hogy így mondjam, a hozadéka vagy aktualitása, ez a feltámadása után volt. Amikor a feltámadása után találkozik az övéivel, szinte minden találkozást azzal kezdi, hogy békesség néktek. Mert azáltal, hogy ő meghalt, mind a zsidóknak, mind a nemzeteknek békességet hozott. Meghozta azt a lehetőséget, hogy akik hisznek ő benne, ez a békesség helyreálljon. Aztán a 18. verset azt szeretném elolvasni, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. És azban a pillanatban, amikor ezt az igét elolvastam, akkor eszembe jutott a Samáriai asszonynak a mondata az Úr Jézusnak, a János Evangélium a 4. rész 23. verse, ha jól írtam ki. Ugye arról beszélget az Úr Jézus a Samáriai asszony, hogy Samáriában vagy hát Jeruzsálemben, hogy hol kell imádni az Urat. És akkor az Úr Jézus azt mondja neki, amit még addig senkinek nem mondott az Úr Jézus, nem egy teológia végzett tudósnak, nem a legfőbb tanítványnak, hanem talán a egyik legmegvetettebb embernek, aki azon a vidéken élt, akinek 5 férje volt, és akivel élt, az nem is volt a férje. Asszony pedig, 23. vers, de eljön az az óra, mondja az Úr Jézus, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya ilyen imádókat keres magának. Az Isten szellem, és akik imádják őt, azoknak azok lélekben, szellemben és igazságban kell, hogy imádják. És ugye itt az a gondolat jutott eszembe, hogy nincs helyhez kötve most már, hogy hol lehet az Istent megközelíteni. Arról van szó, hogy csak személyes kapcsolaton keresztül, és ezért mehet most már a zsidó is, nem azért, mert most már a kárpit ketté szakadt, és akkor szépen be tud sétálni a Szentek Szentjébe, hanem azért, mert az Úr Jézus Krisztus szabad utat engedett minden egyes embernek a vele való találkozásra. És amikor erről beszélünk, akkor mindig a személyesség jut eszünkbe, és az, hogy nekünk kell dönteni, nekünk van Istennel kapcsolatunk, de összességében látni fogjuk, hogy ennél sokkal árnyaltabb a kép, mert mindig személyes a döntés, csak nem maradhat személyes az, ami a mi közösségi életünket jelenti. Aztán a 19. verstől kezdve a jövő felé irányítja a mi tekintetünket az apostol, azáltal, hogy Jézus Krisztus meghalt, és hogy mi ez a váltság halál nekünk hívő embereknek. Arról beszél Pál, hogy mi megtért hívők, most már nem vagyunk idegenek vagy jövevények, hanem teljes jogú polgártársai vagyunk a szenteknek, és a szenteknek most ugye nem a katolikus szentekre gondolunk, hanem az ugye azt jelenti, hogy az Isten számára külön választott, akik döntöttek mellette, akik már az övéi, illetve már elhunytak, hogy azoknak a gyülekezetébe, azoknak a társaságához tartozó mindaz az ember és az a 3 kisgyerek is. Nem tudom, hogy fiúk vagy lányok voltak.
Mind a 3
fiúk. Jaj, de jó. Na. Mert azok sokkal nehezebben térnek meg, most ez tényleg nem a lányok rovására, hanem azt veszem észre, hogy a lányok, asszonyok sokkal közelebb állnak a hithez. Ha csak egy pillanatra oda nézünk az Úr Jézus halálákor és az utánaló eseményekhez, hol voltak a férfiak és hol voltak az asszonyok. Tehát, hogy ez egy olyan nagyon nagy dolog, hogy valaki megismeri az Urat, és ugye most már nem idegenek, hanem családtagok, és már az Isten házanépe. Ugye ezt talán Beregi Laci testvérünktől hallottuk sokat, hogy adoptálva vagyunk Isten családjában fiakként. Mindenki teljes jogú fiú. És valaki ezt írta, többé nem útlevéllel tartózkodunk itt, hanem születési anyakönyvi kivonatunk van. Amikor mi örökbe fogadtuk a gyerekünket, akkor a nevelő édesanya anyakönyvi, vagy a gyermeknek az anyakönyvi kivonatában a nevelő anyuka édes anyaként lett beleírva. Ez az adoptálás. Így mondta aztán Páhegyi Feri bácsi, amikor egy kis ünnepséget rendeztünk, amikor a kis Józsefből Benyámin lett és hozzánk került, hogy így vagyunk mi Isten gyermekei, pogányok, nemzetbeliek, hogy Isten úgy döntött, hogy olyan egyenrangú gyermekei leszünk, mint az Izrael népe. Nem zsidók leszünk. Isten új népe. Aztán a Pál apostol szereti, és Péter is a gyülekezetet valamihez hasonlítani, meg az Isten népét szántóföldhöz, gyümölcsöshöz, vagy gyümölcsfához, de itt ebben az esetben is Péter apostol is használja az épület, vagy a templom kifejezést, aminek tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy szilárd alapja legyen, és ugye ez az apostolok és a profétáknak a tanítása, mondja Pál apostol, és az Úr Jézus Krisztusra épül, aki maga a sarokkő. És gyakorlati szempontból ez tényleg csak egy ismétlés, hogy így mondjam, az ismert anyagból, hogy a gyülekezetnek az újszövetségi iratokra kell épülnie. Ezek a gyülekezetnek az alapdokumentumai és kijelentése, és a sarokkő szintén fontos eleme az épületnek, ez az irányadó, és sarokkő maga az Úr Jézus Krisztus. És a 21. vers azt mondja, hogy ehhez a sarokhoz indul ki, alaphoz indul, és az alapon lévő sarokkőn indul ki minden irány. Ehhez illeszkedik minden, és így említi azt a folyamatot, ami a gyülekezetnek a felelőssége. És nem azt mondja, hogy szent templom vagytok már, hogy így mondjam, teljesen készen, hanem azt mondja, hogy így épültök szent templombá, és így leszünk Isten hajlékává, és ezt a munkát az Istennek a Szent Szelleme végzi. És akkor felvetődik a kérdés, hát akkor hátradőlhetünk? Hát nekünk akkor nincs itt nagy feladatunk. De úgy gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű ez a kérdés. De ez az egész felolvasott rész számomra arról szólt, hogy mint nemzetek, akik el voltunk idegenedve Istentől, Krisztus engesztelő halála folytán megbékéltetett minket Istennel, hazavezetett Isten új családjába, az eklézsiába. Erről szól a mi megtérésünknek a folyamata. Van okunk tehát hálát adni az Úr Istennek és a mi Urunknak, hogy az ő családjába befogadott bennünket annak az áráért, azért, hogy újjáteremtett, nem csak felújított, megjavított bennünket, és azért, hogy az ő népét képviselhetjük, mint gyülekezet. És itt szeretnék erre rátérni, amire talán olyan közvetve lehet rájönni, hogy itt, amikor Pál apostol ír, ugye úgy tűnik, hogy minden embernek saját magának kell ezt a döntés folyamatokat meghozni, de valahol arról beszél, hogy Istennek a népe, az új eklézsia. És úgy tűnik, hogy mintha ennek volna kitéve Isten népe a legnagyobb támadásnak ebben a világban, még a hívők között is, hogy nincs olyan értéke, nincs olyan megbecsülése annak, hogy mi az Isten népe. Tudomásul vesszük, hogy ez a nép, amiről itt beszél Pál apostol, nem egy helyi gyülekezet. tudomásul vesszük azt, és elfogadjuk, hogy ez egy nemzetközi dolog. Ugye ebben minden nép beletartozik, aki elfogadta az Úr Jézus Krisztus megváltójának. Színre, nemre való tekintettel. Onnantól kezdve már nincs ilyen, nincs olyan, nincs idó, nincs görög, nincs nő, nincs férfi. A színek se számítanak, hanem mindenki, mindenben, akik elfogadták az Úr Jézus Krisztust, azok egy új nemzetség, egy új gyülekezet. Na de hogyha ez az új gyülekezet ugye él, akkor azért ezt meg kellene erősíteni gondolatban és szívünkben is, hogy ez csak egy konkrét helyi gyülekezetben valósítható meg. Addig, amíg szabad választásunk van, mert voltak olyan idők, amikor aki megtért, az börtönbe vetették, vagy az első században meg is ölték, amikor nem biztos, hogy volt szabad lehetősége egy megtért embernek idézőjelben egy gyülekezetben élnie, de akinek szabad döntése van, az nem élhet Robinson keresztény életet, és nem szolgálhat partizán módon, csak a többi testvérrel együtt. Ez amennyire kirekesztőnek még tűnik, ez annyira bátorító is számomra. Az áldások és ígéretek Jézus Krisztusban személyesen a miénk, de mindezeket úgy tűnik, hogy csak a gyülekezetben élhetjük meg a maga teljességében. Nem azáltal, hogy itt vagyunk, hanem azzal a szemléletmóddal, azzal a gondolkodásmóddal, hogy mit jelent nekünk a gyülekezet, a helyi gyülekezet, amit mi látunk, és mit jelent az, ami a nem látható Istennek a gyülekezete. Az ige azt mondja, hogy a gyülekezet feje Jézus Krisztus. Hát hogyan lehet Krisztus a fej, ha nincsenek tagjai? Azt hiszem, ezt könnyű átlátni, hogy ez csak úgy működik, hogyha vannak tagok is. És az Úr Jézus nem csak az örök életre mentett meg bennünket a haláltól, hanem azt akarja, hogy az ő gyermekei életét akarja élni azáltal, hogy egybeilleszti őket, templommá akarja felhúzni, hogy könyves módon szóljak, és hogy így leszünk ugyan emberileg méltatlan, de Isten házává. Ezt a gyülekezet teheti meg, a hívők önállóan, különálló életével nem tehetik meg. Nekünk Istentől és a mi Urunktól a felelősségteljes gyülekezeti életre kaptunk elhívást, ezen jó elgondolkodnunk, és ez az utolsó ilyen gondolatom, ami mindegyikünkre jó, hogyha igaz lenne, hogy erősítse meg az Úr a mi szívünket a felolvasott igék által, és segítse a gyülekezetben töltött szerepünket szabad szívvel és örömmel betölteni. Amen.